Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A középkorban és a kora újkorban a várak mellett az erődített fallal körülvett városok is jelentős szerepet játszottak. A tatár, majd később a török betörések arra késztették a városi polgárságot, hogy saját maga, vagyona és közössége megvédésére védőfalakat emeljen. Királyaink a városfalak építését már a 14. században ösztönözték. Témánk védőfalakkal kerített városok.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a lassan negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat és üdvözlöm a szerkesztő urat is.
Keresztes úr, az emlékeztetőre ma is számítunk, kérjük, hogy foglalja össze a legutóbbi beszélgetésünket.
A legutóbbi beszélgetésünk a szászokról szólt, és a szászföldről. Már Szent István király korában megkezdődött a vármegyék kialakítása a királyság területén, és ez az erdélyi területekre is átment, és a 13. századra már 7 vármegye alakult, és ezek a belső Szolnok, Kolozs, Torda, Fehér, Doboka, Kükül és Hunyad vármegyék voltak. A 19. század közepén II. Géza király 1141 és 1162 között uralkodott, ekkor érkeztek az első germán telepesek a Rajnán túlról, ezeket a királyi birtokokra, tehát a király földre, a Fundus Regiusra telepítették le, őket a származásuk helye szerint Flandrensesnek vagy Flandriaiaknak nevezték. A 12. és 13. század fordulóján további német telepesek érkeztek, most már a Rajna és a Mosel vidékéről, és a németországi szászföldről is, ezeket a barcaságba telepítették, ahogy akkor nevezték a Burzenlandba, és Westerce vidékére, a Nössner landra, és itt telepítették őket. A középkorban a tatárjárási időszakra helyezhető ezeknek a betelepítése. Sajátos fejezete volt a dél-erdélyi középkori történetnek, a Szentföldről kiszoruló német lovagrendnek a behívása, ezt II. András király tette. 1211-ben az Olt déli kanyarulatától a Kárpátokig terjedő területre telepítette le őket, és itt hozott létre nekik egy területet, hogy védjék a keleti, délkeleti határokat, de viszont ők a pápa támogatásával itt egy kis államocskát akartak létrehozni, kiszakítva a magyar királyságból a területet, a pápa fennhatóság alá helyezve. Ezt meg sokalta a király, és ezért már András király 1225-ben kiverte őket az országból. Ugyancsak András király volt az, aki 1224-ben az Adrianumban hivatalos oklevélben biztosította a szászoknak az autonómiát, és ugyanakkor az egyházi autonómiájukat is. Az erdélyi politikai társadalmi berendezkedés hosszú időre meghatározta három nemzet uniója, 1437-ben kötötték az Unió Trium Nationum, ahol Kápolnán a magyarok, székelyek és szászok összefogtak az egyre veszélyesebbé váló török támadásokkal szemben. Az erdélyi szász ország megteremtésének következő fontos állomása az volt, hogy megalakult a szász egyetem Mátyás király idejében 1486-ban. Ettől kezdve a szász közösségek csak az uralkodó előtt, a király előtt és a szász gróf, a komeszek szórum előtt voltak kötelezettek, hogy beszámoljanak a dolgaikról, és általában ezt a tisztséget, a szász grófi tisztséget a szeberni polgármester töltötte be. Az egyik másik ilyen nagyon fontos mozzanat a szászok történeteben az, amikor 1547-ben az evangéliukus hitre tértek át, és így megalakult a különálló 1552-től a szász egyház. A szászok politikai súlya állandóan nőtt Erdélyben, főleg amiután Erdély kezdett önállóvá válni 1541 után, miután Budát elfoglalták a törökök, mivel gazdaságilag ők nagyon megerősödtek a kereskedelem és az ipar űzése folyamán, ezért az ő súlyuk állandóan növekedett. Például 1691-ben a diploma Leopoldulium továbbra is fenntartotta a jogaikat, és ez elősegítette a gyarapodásukat, és a elpusztult népesség foltására pedig újabb szászföldre újabb protestáns lakosokat hoztak be. Egy kicsi a szász autonómiát II. József megnyírválta, de viszont halálával, a kalapos király halálával ugye visszakapták ezeket a jogaikat. Ezeknek a jogoknak a felszámolása és a szász székeknek a székely székekkel együtt a megszüntetése 1876-ban történt, amikor megalapították az új vármegye rendszert az osztrák-magyar területeken. Folytatva a szászok történetét, hát itt már arról beszéltünk, elérve a 19. század végére, és most már a 20. század elején vagyunk, hogy az erdélyi szászok 1919. január 8-án léptek fel utoljára, mint politikai testület, és ők itt akkor kinyilvánították csatlakozásokat Medgyesen az új román államhoz, az új román királysághoz. Tehát mondhatom, hogy ekkor csatlakoztak az egységes Romániához. Beszéltem arról is a múlt alkalommal, hogy a 960-as, 70-es években elindult a kivándorlás a szövetségi Németországba, és gyakorlatilag a szászokat eladták a német államnak, és így számuk nagyon megfogyatkozott. Napjainkra már nagyon kevesen maradtak a szász vidékeken, akik őrzik még a templomaikat és a megmaradt iskoláikat. A középkori veszélyekre, ugye, és a veszélyeknek az elhárítására helyezték őket ide Dél-Erdélybe, a szászokat Dél-Erdélybe és a székelyeket keletebbre, és egyik ilyen legfontosabb dolog, amiről beszéltünk, az volt, hogy a templomaikat ugye erődökké alakították el. Az erődített templomokról beszéltünk, és az erődítési munkálatok már ezek körül a templomok körül, amik ugye állandó anyagból, kőből vagy téglából épültek, ezeket kezdték erődíteni már a 14. században, és ez a folyamat egészen a 17. századig folytatódott. Erdély területén 7 erőd templom van, amelyet aztán felvettek 1993-ban az UNESCO világörökség listájára. Ezek Kelnek templom, a Székelyders, erről részletesen beszéltünk a Szent László királyról és a Szent László legendák alkalmával. Beszéltünk Nagybaromlakról, Szászkézdről, Beretharomról, Szászfehéregyházáról, és ezekről a szász erőd templomokról számoltam be azzal kapcsolatosan, hogy ezek hogy fejlődtek, és hogy alakult ezeknek az építészeti formája. Emlékeztetőben még beszélnék Szászkézd váráról, mert rajta van az UNESCO-s listán, de itten az erődített templomról beszéltünk, viszont az erődített templom mellett, a falu mellett található dombocska tetején megépült a 15. században egy vár, és pedig egy parasztvár, ugyanis az a helyzet, hogy a 15. században, mint mezőváros, Szászkért versengett Segesvárral, hogy alakuljon, és hogy melyik legyen a száz széknek a vezető városa. Ezt az erősséget, amiről beszélünk itten erről a parasztvárról, ezt a 15. század első évtizedében kezdték emelni. A korai fázisában három védőtoronnyal rendelkezett, lehetett. Itt volt a kaputorony, az iskolatorony és a fejedelem tornya, majd a 17. századig további három tornyot építettek, így jelent meg a paptorony, a lőportorony és a bejáratot a külső toronnyal összekötő őrtorony. Kialakítottak egy ilyen falszorost, egy zwingert, ahogy nevezik, egy elővárat alakítottak, hogy az erősségnek a kapuját azt tudják védeni. Ez az egyik legfontosabb dolog egy ilyen építménynél az, amikor megjelenik az írásokban, de ez a késő középkorban jelent meg írott forrás erről a Szászkézdi várról, és pedig egy 1470-ben kelt oklevélben, ahol az erdélyi vajda megengedi, hogy hadjárat esetén a szászkézdiek otthon maradjanak, hogy védjék a mezővárost és a várukat. Nagyjából erről beszéltünk, és azért mondom el ezeket részletesebben, mert itt ezek a szász városok és szász közösségek gazdaságilag voltak erősek és megerősödtek, és ennek következtében történt meg az, hogy javarésze azoknak a városoknak, amelyekről most ezután fogunk beszélni, az a szászoknak a szorgalma és védelmi készségének megfelelően épültek meg.
Mikor kezdődött az a folyamat, melynek következtében a városi lakosság elkezdte a védőfalak építését?
A középkorban és a kora újkorban a várak mellett az erődített fallal körülvevő városok is jelentős szerepet játszottak a hadtörténetben, és Verbőc István például a Tripartitumban 1514-ben a város fogalmát úgy határozza meg, hogy a város házaknak és utcáknak sokassága a szükséges falakkal és erődítésekkel körülkerítve a jó és tisztességes élethez kellő privilégiumokkal. Tehát itt már Verbőci azt írja, hogy szükséges falakkal és erődítésekkel körülvett településekről van szó. Voltak éppen a központi szerepkört töltöttek be ezek a települések, és ilyenek voltak már a keresztény államalapítás korában, például Székesfehérvár, vagy pedig Esztergom, ahol püspöki és érseki székhelyek voltak, de később a Magyar Királyság megszervezésével kialakultak ezek az ispánsági várak, és ezek körül az ispánsági várak körül kialakultak a korai városok, vagy pedig mondhatnám fordítva is, hogy a korai városok lettek ezeknek az ispánságoknak a központjai, és ezeket védőfalakkal kezdték körülvenni. De hát miért volt erre szükség? Hát azért, mert a tatárjárás 1241-42 kapcsán lerohanta ezeket a területeket, és Rogerius leírja, hogy például a püspöki székhelyek, mint amilyen volt Gyulafehérvár vagy Nagyvárad Erdély területén, Magyarországon pedig Esztergom, ezeknek egy része a tatároknak a rombolásának lett az eredménye, de voltak olyan városok, főleg a felvidéken, amelyek sikeresen ellen tudtak állni a tatár támadásnak, ilyen volt például Pozsony, vagy pedig Nyitravára, vagy Győrvára is, tehát itt beszélhetünk arról, hogy lehetett látni, hogy az erődített városok jobban tudtak védekezni. Ugye a tatárjárás következtében 4. Béla király levonta a katasztrófa tanulságait, és igyekezett gondoskodni a települések megfelelő védettségéről, például már a pesti polgárokat is felköltöztette a budai területekre, ahol később majd várfalak emelkedtek, erről már beszámoltunk a Buda várának a történeténél, és kezdett kialakulni például egy fallal körülvett város. Ugyanilyen városról beszélhetünk Esztergom esetében is, amikor a polgárokat a várhegyre költöztették, és így kezdtek kialakulni ezek a kezdetleges kerített városok. Más esetben például a király arra kötelezte a polgárokat, hogy ha nem is a király pénzén, de próbáljanak városfalakat emelni, és így saját magukat és a területet megvédeni. A 14.-15. században a fallal körülvett városok száma kezdett gyarapodni, de így is sűrűségük jelentősen elmaradt például a nyugat-európai szinttől. Nem véletlenül olvashatjuk Zsigmond király egyik írásában, hogy az egész ország java és békességes állapota annak a nyilvánvaló hasznára végeztük, hogy elrendeltük némely városokat védő falakkal kell körülvenni. Igen, mert ezek a védőfalakkal ellátott városok, vagy egyéb erődítmények hiánya és fogyatékossága miatt nem voltak olyan erődített helyek, ahol az emberek a vagyonukat és az életüket megvédhették volna, vagy meghúzhatták volna magukat ellenséges prédálások esetében. Így az uralkodók már a 14. században ösztönözni kezdték a városfalak építését, ismerjük például Első Károlynak a kőszeg polgáraihoz felmentését, ahol őket az adófizetés alól menti fel azért, hogy a városukat fallal vegyék körül. Vagy más esetekben Nagy Lajos király Eperjest vagy más városokat is felmentett az adók fizetés alól, hogy városfalakkal vegyék körbe magukat. Ilyen városfallal való körülvételről számolhatunk be a 15. században Kolozsvár esetében is, vagy Kisszeben esetében, ahol kezdték a falakat építeni. A falak kiépítése nem kevés költséggel járt, és nem mindig volt folyamatos ezeknek az építése, sőt, amikor már meg is épültek, a karbantartásukkal is sok probléma volt. Ennek következtében történtek azok a problémák, hogy sokszor elhanyagolták ezeknek a falaknak az építését, vagy pedig a karbantartást, és ezért, amikor jött egy-egy támadás, akkor újabb lendületet kaptak ezek az építkezések, de voltak olyan városok is, mint például, amilyen volt Pozsony vagy Buda, amikor a királyi pénzekből épültek ezeknek a városoknak a védőfalai, és ezért ezek folyamatosan nőttek, és mind jobban és nagyobb területeket vettek körül. Tehát a városoknak a helyzete javult, mert a mellette álló várak, vagy pedig a város védelmi rendszere, azok aztán közösen tudták megvédeni a területet, vagy pedig azt a lakosságot, amely ide a falaik közé beköltözött, vagy itt lakott. Ilyen településekről beszámolhatunk, tehát beszéltem még egy külön adásban Budának a fejlesztéséről, és hogy az, hogy növekedett, hogy alakult a bizonyos korokban, a tatárjárás után, azután Zsigmond korában, majd Mátyás király korában, de ugyanígy beszámolhatunk más városoknak is a fejlődéséről, amelyek mellett vár volt, például ilyen volt Besztercebánya vagy Kassa, de Nagybánya, Kolozsvár, Besztercse, Segesvár, Meggyes vagy Szászsebes, Nagyszeben, Prassó, itt Erdély területén. A magyarországi városok falról körülvett területe európai összehasonlításban nem volt nagy, míg Európában meglehetősen sok város területe meghaladta 100 hektárt is. Nálunk Buda és Sopron területe volt nagyobb, megmondhatom azt, hogy Pozsony, amely körülbelül 97 hektárt foglalt magába. Aztán Pécs következne, ahol körülbelül 67 hektár volt, majd Kolozsvár, 51 hektáros területtel, és Kassa, amely körülbelül 50 hektárt foglalt magában. A mohácsi csata után 1526-ban, amikor az Oszmán Birodalom egyre nagyobb területeket szakított ki a magyar területekből, a városok megerősítésének az ügye egyik kulcsfontosságú kérdés lett, és ezért ezekben az esetekben, amikor a vár és a város együtt alakított ki egy ilyen védelmi rendszert, akkor voltak ezeknek a védekezési lehetőségei nagyobbak. Tehát itt beszélhetünk például Székesfehérvárról vagy Esztergomról, de Erdélyre áttérve beszélhetünk Temesvárról, vagy pedig Gyulafehérvárnak a várépítéséről is, de vele ezek a védelmi rendszerek eléggé esetlegesek voltak bizonyos időkben, ezért sokszor megtörtént az, hogy egy-egy ilyen hirtelen török rohammal ezeket a városokat bevették, és a török katonaság megsarcolta a városokat, a polgárság váltságdíj esetében tudott tőlük megszabadulni. Azért, hogy a városok állandóan védve legyenek, ezért katonaságot is telepítettek be ide. Ez a polgárság számára nehézséget jelentett, mert az élelmezésüket ők kellett biztosítsák, és ezért nagyon sokszor megtörtént az, hogy a lakosság megnehezítette a katonaságnak az életét, és állandósult egy ilyen feszültség a katonaság és a polgári lakosság között, és voltak olyan esetek, amikor a katonaságot kötelezték, vagy rávették a polgári lakosság, hogy végül is megadják a várost. Például Buda várának eleste is 1541-ben a királyné segédlettel történt meg, és a másik pedig, hogy Temesvár eleste estét annak köszönheti, hogy a polgári lakosság nem akarta tovább segíteni a várvédő katonaságot. A 17.-18. században épültek ki nálunk a nyugati mintára, a nyugat-európai mintára kialakított erődvárosok, hát ilyenek voltak például Komárom erődvárosa, vagy Szatmár, Gyulafehérvár erődvárosa, Nagyszeben, Temesvár, hát ezek az erődvárosok már az újabb katonai létesítményekkel, tehát az olasz bástyás, füles bástyás rendszerekkel lettek kiépítve. Egy mozzanat zavarta meg ezeknek a városoknak az életét, és pedig a Rákóczi szabadságharc, mert a szabadságharc folyamán ugye ezeket a városokat többször elfoglalták, hol osztrák, hol kuruc kézen voltak. Annak függvényében, hogy kinek az oldalán állt a város, állandó háborúskodás és ostromok alakultak ki. Utoljára ezek a várak még az 1848-49-es szabadságharcban szerepelt váraltak. Hát itt volt ilyen erődváros, ugye Buda, amit elfoglaltak, a császári hadaktól a újonnan alakult honvédsereg Görgei vezetésével, Gyulafehérvár is, vagy pedig Nagyszeben, Nagyszebennek az ostroma is, Bem tábornok többször megostromolta Nagyszebent, ezek is jelentős hadmozdulatok voltak, vagy Temesvárnak az ostroma, vagy mondhatnám azt, hogy mint a 48-as forradalom záró aktusa Komárom várának a kitartása Klapka vezetésével. Ezek a várfalak a városok fejlődésének aztán az útjában álltak, és mivel a 19. század közepétől 19. század végéig ezek a városok mind jobban és jobban nőttek lakosság szempontjából és terület szempontjából, hát ezért ezek a várfalak akadályt jelentették, és ennek köszönhetően nagyon sok városfalat vagy várfalat lebontottak, de vannak olyan városok vagy kisebb-nagyobb települések, ahol ezek a várfalaknak egy-egy jó része megmaradt, hát így megmaradt például Pozsonyban egy nagyon kevés, aztán megmaradt Győrbe, Egerbe, Kolozsvárban, nem beszélve arról, hogy Nagyszebenben, Brassóban, Segesváron, Medgyesen, ugye ezek a várfalaknak egy jó része még most is megvan.
Keresztes úr, itt Erdélyben, Nagyszeben, Brassó és Medgyes városfalai a leglátványosabbak. Mikor építették ezeket, és mi maradt meg belőlük?
Ezek a száz települések, ezek gazdaságilag fejlettek voltak, és mivel ipari tevékenységet folytattak, céhek alakultak a középkor folyamán, és terményeiket kereskedők által kereskedelemmel más vidékekre is elszállították, ezért ezek a városok gyorsan kezdtek fejlődni. Itt röviden beszámolnék például Nagyszeben városról. Nagyszeben az egyik legrégibb száz település, és már második Géza alatt ide jöttek be, ugye telepítették be erre a vidékre, a Mözel vidékéről a szászokat. 1224-ben például Endre megalakította a szebeni tartományt, és ennek a központjává helyezte Szebent. Na most a tatárok betörésekor Szeben is osztozott a legtöbb magyar város sorsában, ezt feldúlták és felgyújtották, de pont ennek a szomorú tapasztalatnak a folytán Szebent védőművekkel kezdték ellátni, területét egy patak árterületében található. Ezt használták ki, hogy a kanyargó, keskeny, jól védhető területet alakítottak ki ennek a pataknak a völgyében, mert itt egy erődítményt, várat kezdtek építeni a legmagasabb ponton levő templom köré. Az igazi város az a 14. század közepén kezdett fejlődni, ekkor kezdték a régi falakat megerősíteni, és egy nagyobb területet aztán bekeríteni, ahova a város lakossága tudott letelepedni és házait megépíteni. A városnak a gyors növekedése az a 14. század végén már látható. Zsigmond király idejében nagyon lázas építkezések folytak itt. 1424-ben a város megkapta a szebeni prépostságnak a javait, és így lehetővé vált egy hatalmas prébánia templomnak az építése, és ezzel egy időben kiterjesztett például a külső falakat, hogy az alsó város is védve legyen, és így összekapcsolták a két városrészt. Ennek a falnak részletei megvannak még napjainkban is, és itt elmondható ennek láttán, hogy falak mentén nagyon sok torony volt, például amikor a legnagyobb volt ez a terület, akkor akkor 36 tornya volt, és ezeket a védőműveket jól megerősített kaputornyokkal védték, és a védőműveknek egy része, és a tornyoknak a védelme az a céheknek a feladata volt, mivel ugye ezek a céhek megalakultak, hát így ennek megfelelően például volt a Mészárosok bástyája, a Fűrészmalmi kapu, aztán volt a Szabók bástyája, és volt az Erzsébet kapu, vagy a Szűcsök bástyája. Látható, hogy ezeknek a cégeknek volt a feladata, hogy biztosítsák a várfalaknak a védelmét, de ugyanakkor nem csak a védelmét, hanem a várfalaknak az állagát is kellett biztosítaniuk, tehát ezért többször építkezésekkel is kellett foglalkozniuk azért, hogy a várfalaknak a karbantartása meg a fegyverekkel való ellátása is biztosítva legyen. Szeben körül egy ilyen lápos, nádas terület volt, és ez szolgálta a városnak a védelmét is. Viszont ez a víz volt, amikor pusztította is a várost, például 1533-ban a Szeben patak nagyon megnőtt, és a falakat is egy részét elöntötte. Szeben volt az egyik védelmi bástyája Erdélynek, Brassó mellett például Zsigmond király idejében több támadást is ki tudott védeni. A törökök 1420-ban törtek be először, és az első támadás az 1432-ben érte Szebent, ezután jöttek a sorozatos támadások 1437-ben, 38-ban, 1442-ben, és több alkalommal ugye megostromolták a várost. Hunyadi János is például Szeben falai mellett megverte a törököket a szebeni polgároknak a részvételével. Szeben többször ostromot állt ki, Szeben esetében többször tűzvész is pusztított, ennek következtében aztán többször a városfalakat és a tornyokat újra kellett építeni. A mohácsi vész után erdélyi fejedelemségnek a külön válásával Szeben az egyik vezető városa lett Erdélynek, és ennek következtében nagyon sokszor a politikai harcnak a központjává vált, többször a helyi vezetők, vagy a bajdák, a fejedelmek itt tartották székhelyüket, például a mohácsi vész után Ferdinánd párti volt Nagy-Szeben, ezért többször ostrom alá került, ennek következtében a város falai állandóan romlottak. Ilyen ostrom történt például, amikor Majláth István körüzárta Szebent és megostromolta, vagy János király is, mikor megostromolta 1536-ban, majd 1551-ben Castaldo is ostromolta a várost, és Ferdinánd nevében birtokba vette. A szászok próbáltak megszabadulni ezektől a császári csapatoktól, akiket ide befészkeltek, és ezért többször fizettek a királynak vagy a fejedelemnek, hogy ezek a zsoldosokat költöztesse onnan el. Például Castaldo hadmérnökei a város hatatos megerősítésébe is részt vettek, és így kialakultak az újabb és modernebb város védelmi eszközök, tehát az olasz bástyás védelmi rendszer is megjelent Szeben esetében. 1556-ban egy hatalmas tűzvész pusztította el a várost és az erődítéseket. Ilyenkor ugye a tűzvészek alkalmával a puskaporos tornyok általában felrobbantak, hát itt is megtörtént, viszont Szeben falainak a felépítésére, újraépítésére aztán most már a fejedelmek is pénzt adtak, és így hamar újra tudták a falakat építeni. Már 1577-ben egy új bástyát alakítottak ki, ezzel megerősítették a védelmi rendszert, átépítették a szabócéheknek a tornyát is, új védműveket alakítottak ki, azért, hogy a biztonságba kerüljen a város. Na de egy nagyon szerencsétlen eset volt Báthori Gábor, aki 1610-ben megszállta a várost, megostromolta, és ide helyezte a fővárosát Erdélynek, és ennek kapcsán a szebeni lakosságot nagy veszteségek érték. A város már Bethlen Gábortól visszanyerte a szabadságát, és újabb építkezések kezdtek kialakulni. Következő lépés, amiről be kell számolnunk, az 1658-ban történt, amikor nagyon nagy válság árán tudtak csak a törököktől megszabadulni. Rákóczi Györgynek a szerencsétlen hadjáratai miatt Erdélyre rátámadtak a törökök. Rákóczi a lengyel koronát akarta megszerezni, ami nem sikerült, és a törökök ezért ilyen bosszú hadjáratot indítottak, mint mondtam, a szebeni lakosság egy ilyen hatalmas váltságdíj árán szabadult meg a törököknek a zsarolásából. ezeket a városfalakat időről időre ugye fel kellett újítani, és újabb felszereléseket ellátni. 1699-ben Morando Visconti hadmérnök tervázlatot készített a várfalaknak a felújítására, és a újabb haditechnikának a betelepítésére, és ezeknek egy része meg is épült. A 17. század végére biztonságban érezhették magukat a városlakok, de mint mondtam, ezek a bástyák és a tornyok elég középkorból fejlődtek, és nem mindig követték a hadászati technika fejlődését, és ezek a várfalak az 1848-as forradalomban is szolgálták a várost, ugyanis a helyzet az, hogy a császárhű katonaság, aki bent volt a városban, nem adta meg magát, és ezért kénytelen volt megostromolni a várost. Aztán második ostrom alkalmával már be is vette. A város falak egy idő után már akadályt jelentettek, és őket kezdték levontani. Na most egy másik ilyen fontos város volt, ugye Brassó. A Brassó vidékét, tehát a barcaságot volt feladata megvédeni, ezért legelőször a kunok betörései ellen a barcaságban, mint beszéltünk róla, ide először a német lovakat telepítették, akiket, mivel hűtlenek lettek a királyhoz, hát innen kikergettek. Itt először ugye a barcaságban így akkor megszabadultak a német lovagoktól. A 13. században aztán kezdtek kiépíteni egy olyan erősséget, aminek az eredete a német lovagrend építkezéseire vezethető vissza. Brassó 1236-ban egy hatalmas tatárdulásnak volt a áldozata. Az ellenség elvonulása után, mikor a lakók visszatértek, nekiálltak, hogy a Cenk hegyen egy kisebb épületet, erősséget építsenek, és aztán innen kezdődött tulajdonképpen a 13. századtól brassói építkezések, ahol a tulajdonképpeni erődített várfalakkal körülvett település kezdett kialakulni. Nagy Lajos király volt, aki 1377-ben nagy kiváltság levelet adott Brassónak, és az egyik legtekintélyesebb város sorába helyezte. Ekkor ebben az időben tették le aztán például a Fekete templomnak az alapjait, és a városfalak kezdtek épülni. Zsigmond király és Mátyás király uralma alatt ezek a munkálatok tovább folytak. A munkálatokat sürgette az, hogy 1421-ben, mikor még nem voltak kész az erődített falak, a törökök már végig rohantak a barcaságon, és így Brassót is lerohanták. Itt szerencsére a Cenken lévő erődítésbe bemenekült lakosság még ellen tudott állni. A Cenki várat Nyadi János engedélyéből kezdték újra építeni és tornyait megerősíteni. Mátyás király 1471-ben egy oklevélben úgy nyilatkozott, hogy Brassót méltán tartják az erdélyi részek ékességének, mert védőfalai nagyszerűsége és épületeinek erődítésének nagy a jelentősége. Brassó falai a Sokostrom dacára jó részt máig is állnak. Egy része, ugye 1432, 1529, 1611, 1689 és 1849-ben is megostromolták ezeket a falakat, és ezek a falak egy része kiállta az ostromot. Brassó esetében is létezett egy ilyen fellegváracska, ami tovább védte és tovább fenntartotta a brassói védő falakat. Ezek szabálytalan ötszög alakjában épültek meg, és ezeket bástyák védték. Három kapu vezetett ebbe a belvárosba, és a mai napig is látható a Szent Katalinról elnevezett várkapu, amelyet 1559-ben például újraépítettek, és akkor tették rá azt a négy tornyocskát, ami biztosította azt, hogy ítélő joga van a városnak. A tűzi fegyverek fejlődésében a 15. század folyamán arra kényszerült Brassó, hogy hát a völgyben megépített város kívülről is védve legyen, így a Márton hegyen, ahonnan könnyen be lehetett látni a brassói területeket és a brassói erődített falakat, ide egy erődített bástyát építettek fel, így Brassó külterületen aztán megjelentek ezek a kiugró és különálló erősségek, így alakult például a Fekete torony, vagy pedig a Fehér torony, amelyik a középkorban biztosította Brassónak a külső védelmét olyan szempontból, hogy ne lehessen belátni ezeket a belső területeket. Szó volt arról, hogy Mettyesről is beszélünk. Mettyes falai a 13. század közepétől kezdtek épülni. Mettyes először, mint székely település ismert, és a székelyeknek a keletterület telepítése folyamán telepítették ide be a szászokat 14. századtól, és a 14. században már kialakult itt egy erdélyi szászváros, és az erdélyi szászvárosoknak a láncolatában található Mettyes is, mint beszéltünk Szeben és Brassó esetében, tehát a törökök 1421-ben és 1438-ban már lerohanták a barcaságot, Brassót is, és ugyanebben az időszakban érte aztán az első támadás Mettyest és Segesvárt. Település már az ókorban lakott volt, trák és illír telepek nyomait találták meg, a honfoglalástól aztán magyarok székelyek éltek itt a 13. század közepéig, amikor a szászokat ide telepítették, és írott forrásban a Mettyes neve 1267-ben jelenik meg először, aztán a 14. század elején a gazdagodó szászvárosra Kán László erdélyi vajda tette rá a kezét, majd 1315 után a szebeni ispánságnak lett a része. Mettyes, mint általában minden más szászváros, külön védműveket kezdett építeni, és először a város központjában álló plébánia templom körül jelentek meg ezek a védőfalak, ez a mencsvár, a város falakon belülre jutott, az ellenség akkor már ez az egyetlen terület volt, amit meg tudtak volna védeni. De ez a belső vár is, ez a mencsvár is nem mindig állt a sarat, mert például 1534-ben a velencei kalandort Grittit itt ostromolták meg, és az ostromot a várfalak már nem állták, és akkor itten Grittit felkoncolták. Mettyes esetében több várfal létezett. János király és Habsburg Ferdinánd küzdelmében a mettyesiek Ferdinánd pártjára álltak, és ezért János király nagy erőfeszítéseket tett, hogy a város ellenállását megtörje. Ez meg is történt, a város falak azok körülbelül 19 tornyot tartalmaztak, a nevük arra utal, hogy a város céheinek a tagjai védték ezeket a tornyokat is, akár csak a szebeni vagy brassói városoknál. Ezek a várfalak is ugye idővel már nem voltak eléggé korszerűek, és ezért ezeket többször újra kellett építeni, és Mettyes esetében egy nagyon fontos esemény volt például, hogy 1545-ben a szász közösség itt áttért az evangélikus hitre, vagy pedig 1576-ban a mettyesi országgyűlésen jelentették be Báthori Istvánnak a lengyel királlyá való választását. Tehát ez történt 1576-ban. Egy másik fontos esemény volt az 1605-ös év, amikor az országgyűlésen Bocskai Istvánt iktatták be fejedelmi tisztségbe. Bethlen Gábor fejedelmet megerősítő török atnamét is 1614-ben Báthori Gábor itt Mettyesen vette át, és itt tartották az országgyűlést. A Rákóczi szabadságharc alatt többször megostromolták Mettyest, 1705-ben el is foglalták a kurucok. 1848-49-ben a szabadságharcban hol magyar kézre került, hol pedig az osztrákok visszafoglalták. Nagyon fontos esemény Mettyes esetében például 1919. január 8-a, amikor a Szász Nemzeti Tanács itt Mettyesen mondta ki az elszakadását Magyarországtól és a Román Királysághoz való csatlakozást. Még megemlítem itt Mettyes esetében azt, hogy a város szülöttje volt Hermann Obert, a fizikus mérnök, aki a Németországban és az Amerika Egyesült Államokban az űrrepüléssel kapcsolatos dolgokkal foglalkozott.
Történelmi berkekben ismeretes, hogy a Felvidéken Kassa volt az egyik legnagyobb középkori erődített város, a következő percekben röviden beszéljünk erről is.
A Magyar Királyság ugye egyik legfejlettebb városa, Kassa városa volt. Ez egy jellegzetes középkori tornyokkal megerősített falövezte tojásdat alakban 36 hektár területet foglalt magába. Tehát beszéltünk arról, hogy mekkora területet foglalt magában egy ilyen erődített város. Hát például Kassa esetében ez 36 hektárt jelentett, és ezt a területet az 1660-as években érte el. Kassa, mivel nagyon gyorsan fejlődött a későbbi idők folyamán, ezért ebből a kassai kerítőfalból, várost védő falból azért mára már nagyon kevés maradt meg. 1312-ből említik először a városfalat, amikor az Amadé fiak ostromolták meg a várost. 1444-es évek elején Erzsébet özvegy királyné cseh zsoldosai tartották megszállva, és itt ők két ostromot is visszavertek. Majd 1490-es években a lengyel hadak próbálták bevenni, persze sikertelenül, majd 1527-ben meghódolt a város Ferdinánd király hadai előtt. Tehát itt már a Mohácsi vész után vagyunk. 1536 és 1551 között János király, majd özvegye és fia uralta, és János király halála után átadták Ferdinánd királynak a kassai várost. 16. század közepén lett a jó rész német polgárok uralta város magyar többségüve, ahol diadalra jutott a reformáció, és így a 17. század utolsó harmadától megint a katolikusok kerültek többségbe, akkor, amikor a nyomásra elkezdődött a rekatolizáció. A magyar végvári rendszerben Kassa lett a felső magyarországi főkapitányság központja, 1567-ben létesült Szepesi kamarának a székhelye. 1604-ben a város nem engedte be falai közé Belgió Józó felső magyarországi főkapitányt, viszont meghódolt Bocskai István hadai előtt, aki fővárosává tette Kassát. Bocskai halála után nagyon keveset uralkodott, békeszerződés értelmében újra Habsburg királyság része lett, és ismét a főkapitányság székhelye. A középkori falakat ebben az időben elavultnak számítottak, és az a szerencse, hogy az oszmán hadak nem jutottak el egészen Kassáig, és így ezeknek egy része meg is maradt. Majd az 1670-es években épült ki a város új, külső, 8 nagyméretű bástyával megerősített védőműve, ez már egy 50 hektáros területet fogott körbe, felépült 1670 és 1670 között egy különálló ötszögű citadella is, ezt a tököli kurucai meglepetésszerűen rajtaütéssel elfoglalták 1682-ben, és egy hónappal később a város is meghódolt. Majd 1685. októberében Caprara generális ostrommal foglalta vissza, és 1703-1711 között Rákóczi kurucai voltak itt urak a kassai várban. Majd 1713-ban bontották le a szükségtelennek ítélt citadellát, és a 18. század elején erre a sorsra jutottak a külső védőművek is. A meglévő két kapu mellé a 18.-19. század fordulóján új kapukat nyitottak, közlekedés megkönnyítésére pedig lebontották a régi főkapukat, és fokozatosan egyes falszakaszokat is, hogy város fejlődését ne tudják megakadályozni. És egy utolsó beavatkozás a Hóhér bástyán belül 1906-ban fölépítették második Rákóczi Ferenc lodostói házának a másolatát, amelynek látványos kiállításában gyönyörködhetünk ma is. A 18-19. Században kiépült a mai belvárosnak az utcahálózata, és a 20. század már új városnegyedeket alakított ki, tehát a városfalaknak az elbontása az nagyon gyorsan megtörtént.
Kihasználva még az utolsó perceket is foglaljuk össze a beszélgetésünket, a végső következtetések tehát.
Beszámoltunk erdélyi, meg mondhatom azt, hogy Magyarország szempontjából fontos városokról is, ahol elmondtam azt, hogy alakultak ezeknek a városfalaknak az építése. Szó volt arról, hogy a tatárdulás után felmerült a szükségessége annak, hogy ezeket a városokat, a városlakókat és az itt kialakult kereskedelmi központokat, ezeket védeni kell valamilyen formában. A polgárosodás elősegítette ezeknek a fejlődését. Ezek hol saját erőből, hol pedig királyi szorgalmazásra, királyi segítséggel újabb és újabb falakat próbáltak emelni. Ahogy fejlődött a hadászati technika, ennek megfelelően újabb védműveket építettek. Részletesebben beszámoltam például Nagyszeben városáról vagy Brassóról, megyes falainak az építéséről. Ezek időről időre újabb és újabb ostromokat álltak ki, védték a területet, védték a lakosságot a török tatár dúlás ellen, de annak következtében, hogy ilyen belső politikai harcok is voltak, ezért nagyon sokszor ezeknek áldozatává lettek, és belső harcoknak, mint a Báthori Betlen, meg volt azelőtt a Ferdinánd és Szapolyai közötti belharcok, ennek következtében ezek a települések sokszor gazdát cseréltek, minden alkalommal ostrom áldozatai voltak, és ennek következtében ezek a megépített tornyok, várfalak állandóan követelték a karbantartást, az újraépítést, arról is beszámoltam, hogy a királyok ezeknek az építésére engedményeket adtak, sőt, arról is szó volt, hogy sokszor az ő hozzájárulásukkal épített épültek meg. Ezeknek a városoknak a fejlődése az újkorban, meg aztán a 18-19. Században maga után vonta ezeknek az erődítéseknek, a városfalaknak, tornyoknak a egy része az áldozatává vált ezeknek a fejlődéseknek, és ezzel kapcsolatosan ezeket elkezdték lebontani. Napjainkra nagyon kevés maradt meg belőlük.
Mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk egy hét múlva beszélgetni.
Egy hét múlva szeretném folytatni ezeknek a városoknak védett övezeteknek a kialakítását. Itt beszélnék majd még más városokról is, nem utolsó sorban Segesvárról is szeretnék beszélni, mert hát Segesvár városa az UNESCO világörökség listájára is felkerült, és ennek következtében egy nagyon fontos turisztikai helyszín lett, amit nagyon sokan meglátogatnak.
Keresztes úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és remélem, hogy most is olyan dolgokról tudtunk beszélni, ami felkeltette a hallgatóság figyelmét, és ugyanakkor az erdélyi városokkal kapcsolatosan bizonyos történelmi és építészeti érdekességekről is tudtunk beszélni.
Kedves hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök, a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a lassan negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbe zárt múltunkat továbbra is hallhatják.